Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Rádió bizalom hangja itt a 92,9 MHz-en. Köszöntjük a kedves hallgatókat Halas Annó legújabb műsorában. Szervusz István!
Üdvözlök én is mindenkit!
Nos, hát a mai alkalommal kicsit visszamegyünk egy héttel ezelőttre, majdnem egy héttel, hiszen egy jubileumot ünnepeltünk, hogy az országunk alapításának évfordulóját Szent Istvánról lesz szó a mai alkalommal. Nos, akkor erről mesélj nekünk röviden.
Igen, tehát Halasról és Szent István koráról. Kicsit azért kitágítjuk ezt az időszakot, mert igencsak forrás hiányos, ugye nem csak a Halas hely történetében, hanem Magyarország történetében is. Nagyon keveset tudunk valójában arról, hogy és mi zajlott le. Ugye krónikák maradtak fönt, nagyon kevés oklevelünk van, illetve hát a külhomból fönnmaradt útleírások, vagy szintén krónikák azok, amik tudósítanak erről az időszakról. Nagyon izgalmas például, hogyha valaki beleveti magát az Árpád-kornak a tanulmányozásába, akkor rájön, hogy valójában azok az évszámok, amiket mondjuk egy-egy királyhoz beírnak, vagy egy-egy ellenkirályhoz, hiszen mondjuk az Árpád-kor az iszonyatosan meg volt terhelve azzal, hogy folyamatosan a trónért harcoltak, szemben mondjuk egy sokkal nyugodtabb Anjou-korral. Tehát folyamatosan mentek a trónharcok, gyakorlatilag nem volt király, aki után ne lett volna valamiféle vita, vagy a saját gyerekei, vagy a testvére és a gyerekei között. Tehát mindig voltak viták, ezért aztán nagyon-nagyon nehezen lehetett valójában, vagy nagyon-nagyon nehezen lehet megállapítani azt, hogy egy-egy király mikor volt ellenkirály, és mikor lett valójában király. Ezeket az évszámokat nagyon nehéz megállapítani, úgyhogy nem csak forrás hiánya, hanem a forrásoknak a kibogozásával is meggyűlik a bajunk egyébként. És Halas kapcsán is el lehet mondani, hogy ugye túl sok oklevél vagy utalás nincs ezzel kapcsolatban, hiszen az első oklevél, ami említi városunkat, az a 14. században keletkezett, tehát nem Szent István korában. Amit tudunk, illetve tudhatunk, az ugye a honfoglás kora, vagy még előtt az avarkor, de ezek mind régészeti leletek. Azt pontosan tudjuk, hogy itt már a népvándorlás korában, az avar birodalom megalakulásán biztos, hogy volt település, mert ennek megvannak a nyomai. Megvannak a temetők, megvannak a település maradványok, illetve Szent István korában is, meg a honfoglás korában is megvannak ezek a leletek. Nem csak itt Halason, hát ugye Halas határa sokkal nagyobb volt, ugye 112 ezer kataszter hold volt a régi Halas nagy határa, még a 20. század elején. Tehát ezeken a pusztákon, Balotán, Kunfehérton, Zsanán, mindenhol találtak régészeti leleteket, volt, ahol nagyon is értékes leletekről beszélünk egyébként, és ezek is mutatják azt, hogy egy nagyon fontos hely volt. Sőt, az avar birodalommal kapcsolatban az is felmerült, hogy ezen a környéken kellett, hogy legyen az avar birodalomnak a központja. Tehát egy ilyen nomád pusztai nép volt, és ide valószínűleg, mivel a birodalom úgy helyezkedett el akkoriban, valószínűleg a középpontba helyezték el. Illetve hát maguk a leletek is, tehát annyira értékes avarkori leletek vannak itt a környékünkön, hogy itt fejedelmek éltek, fejedelemasszonyok éltek. Sőt, az egyik, én azt gondolom, hogy Magyarország egyik legérdekesebb avarkori lelete, ugye a Csólyos Pálosi üveg ivókürt is, ami ott ugye a Halasi Bor lovagrendnek is jelképe, azt is itt találták gyakorlatilag a környékünkön. Nagyon ritka az, hogy üveget találjanak a népvándorlás korából, itt pedig találtak. Úgyhogy hát főleg régészeti leletekből tudunk mesélni és beszélni majd Halasnak erről az időszakáról.
Meg hát ugye talán azért is volt Halas ennyire, hát ugye nem Halasnak hívták persze, de hát ugye mi olyan helyen vagyunk, erről már volt szó, hogy egy ilyen, hát úgymond ilyen átjáró vidék volt, ugye innen délre könnyen mehettek, ugye.
Igen, tehát kereskedelmi út és hadi út is volt egyszerre, tehát a Balkán felé egyszer mehettek a hadi utak és a kereskedelmi utak, illetve a sószállító út is rajtunk keresztül ment, vagy hát legalábbis a környékünkön keresztül kellett, hogy menjen ugye Dunántúl és Erdély között mi meghatározó helyen fekszünk mindenféleképpen. Beszéltünk ugye az ördögárok kialakulásáról is, azok a vonalak is itt húzódnak, úgyhogy egy fontos helyszíne volt mindenféleképpen, de majd erre akkor rátérünk és részletesen elmerülünk ennek a kérdésnek a kiboncolásába.
Nos, hát akkor erről lesz szó, kedves hallgatók, Szent István és kora. Ugye azért tényleg sok bizonytalanság van, vagy hát ugye lelet hiányban, vagy hát forrás hiányban sok érdekesség várható. Mindjárt jönk, vissza kicsit zenélünk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
92.9 Halas Rádió, Bizalom hangja, Halas Annó, történelmi magazinunk legújabb részét hallják a kedves hallgatók. Végső István történész szemével, ahogyan azt már hallhatták, új szignálunk van nekünk is végre. Nos, hát Szent István és kora, erről van szó, erről lesz szó a mai adásban. Az előző blogban már ugye mesélhetett, hogy azért Halas, hát egy központi rész volt ez a terület itt abban az időben. Mikor is van ez az időszak, ezt hogy is mondtad?
Tehát ugye maguk az avarok azok a 6. században érkeznek, tehát Krisztus után 6. században telepednek le ide az avar törzsek, akikről biztosan tudjuk, hogy avaroknak hívták magukat, és őket is avaroknak nevezték. Tehát ebben az időszakban biztos, hogy központi helyen van Halas. Ugye, hogyha ránézünk a térképre, egyébként a Duna-Tisza közén abszolút központi hely a városunk területe. Nem mondom azt, hogy itt, ahol most lakunk, és élünk, és kiskunhalasztunk, hogy ez a terület lehetett az, de a környék biztos, hogy az volt. Tehát annyiféle fejedelmi sír került elő, annyi értékes lelet, hogy biztos, hogy ennek kellett lenni az egyik központi résznek. Ez egy feltételezés. Én azt gondolom, hogy még odébb van ennek a biztos feltárása.
Az előbb említetted, hogy ugye nagyon bizonytalanak a források ezzel az időszakkal kapcsolatban, de miért van ez így? Miért ellentmondásosak ezek?
Egyrészt, mert krónikáink helyenként ugye sokkal később keletkeztek, tehát 200-300, akár 400-500 évvel később keletkeztek. Ugye vannak olyan magukat történésznek nevező emberek, akik csak ezekre a krónikákra hivatkoznak, és hát itt valami nem is tudom, milyen országot vizionálnak, meg milyen történelmünk volt. Csak azt felejtik el, hogy ezek a krónikák sokkal később keletkeztek, és nyilván egy valamiféle identitást tudatot akartak adni az abban a korban élőknek, akik sokkal később éltek. És emiatt királyainkról azért nagyon sok ellentmondás születik. Másképp írják le Kálmánt, másképp írják le Vakbélát, másképp írják le István királyt, de helyenként még azt kell, hogy mondjam, hogy még Orszeoló Pétert vagy Abba Sámuelt is másképp, más jellemzőkkel ruházzák fel egyes krónikák. Én azt gondolom, az egyik legjobb példa, de ez abszolút egy hipotézis, hogy most már az is fölmerült, hogy tudjuk, Szent István időszakában az egyik legnagyobb háborúság, az gyakorlatilag egy polgárháború volt, koppánnyal vívta meg István király. Most már az is felmerült, hogy nem is létezett ez a koppány. Tehát, hogy lehet, hogy ez csak egy jelképes, tehát meg kellett személyesíteni azt, hogy István királynak meg kellett küzdenie a korszakban még létező pogánysággal. Itt a pogányságot azt azért nyilván tisztázzuk, tehát nem egy ilyen nagyon elvadult, tényleg ilyen vad szittya népről beszélünk. Látjuk azt ugye már a honfoglaláskori leletekből, amikor még a kereszténység nem terjed el, vagy még nem is érkeznek be a Kárpát-medencékbe az ős magyarok, hogy már akkor van egyfajta egyisten hit egyébként az ő életmódjukba, az ő kultúrájukba, az ő vallási tudatukba. Tehát itt ugye a latin kereszténység az, ami megküzd a meglévővel, illetve azt is el kell mondani, hogy egyébként a göröggel, tehát a keleti egyházzal is küzd. Tehát ugye nagyon sokszor olvassuk, hogy például maga Koppány állítólag, ha létezett, akkor ő maga fölvette a görög rítusú kereszténységet. Tehát, hogy ő sem volt valójában már pogány. Tehát nem egy valódi pogánysággal, hanem egy latin kereszténységen kívüli erővel küzd meg István király, és elképzelhető, hogy valójában nem is létezett ez a koppány, hanem csak meg kellett személyesíteni azt a harcot, azt a belső, mondhatni, polgárháborút, amit meg kellett vívnia Istvánnak, hogy rend legyen, hogy Rómához tartozunk, hogy a nyugati orientáció legyen a lényeg, és hogy megerősödjünk. Egyértelmű volt, hogy a nyugati hatalmak nem szeretnének egy pogány népet a szomszédságukban. Ezt felismerte Géza is már, ugye Vajk édesapja, és hát Istvánnak is ez volt az egyértelmű elhatározás, és az ő fiának is, Imre hercegnek is természetesen, de sajnos a történelem másképp alakult, és hát a leszármazás és a öröklődés az másképp indult el. Azt gondolom, hogy mondható ez egy jó irányba, elég komoly paradoxon, hogy pont azok lettek a legnagyobb királyaink, mint például Béla, vagy Szent László, vagy Kálmán, vagy harmadik Béla, akiknek egyébként az őseit maga István király és társai űzik ki az országból, mint pogányokat. És végül ők kénytelenek visszajönni, mert hogy Istvánnak ugye magva szakad, de viszont az Árpádháznak meg nem. És ezek az árpádházi leszármazottak erősítik meg, és teszik igazán középhatalommá Magyarországot Európában.
Nos, akkor innen folytatjuk mindjárt, egy kicsit zenélünk.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halasanna a történelmi magazinunk folytatását hallják a kedves hallgatók, Végső István történész a vendégem, folytatásban is természetesen, Szent István és kora ez a mai témánk, ugye említetted, hogy bizonytalanak a források, és hát akkor nem véletlen, mert ugye azt mondják Szent Istvánról, vagy hát ugye Vajkról, hogy hát 969 és 980 között született, tehát erre sincs pontos adat. Úgyhogy akkor tényleg elég bizonytalanak, viszont miért lett ennyire, hát ennyire híres, vagy ennyire sokan emlékeznek Szent Istvánra? Miért van az, hogy ő ennyire, hát ennyire híres lett? Nem, a többi királyról azért nincsenek ekkora hírek, mert Szent István ünnep, meg minden államalapítás ünnepe. Miért?
Én azt gondolom, hogy más királyaink is kiemelkedőek. Én azt gondolom, hogy mondjuk Szent Lászlóról esik szó, főleg ugye nekünk fontos, hiszen a kunokkal harcol, egy valóban szent, és most ugye évfordulója is van Szent Lászlónak. Azt gondolom, sokat beszél élünk a hétköznapokban Mátyás királyról is, de valóban Szent István az, akinek gyakorlatilag van egy külön ünnepe, hogyha így vesszük, azért, mert ő az államalapító. Tehát a keresztény, európai értékeken alapuló államot, azt mégiscsak ő alapítja meg, a püspökségeket, a vármegyerendszert, tehát gyakorlatilag ő csinál országot egy törzsi fejedelemségből. Tehát ezért nagyon kiemelkedő az ő szerepe, illetve az, hogy valószínűleg valóban megvívhatta ezt a polgárháborút, és a nyugati orientációt választotta természetesen, és ennek köszönhető, hogy megmaradtunk. Valószínűleg ki tudott egyezni mind a német-római császárral, mind a pápával, tehát ez is nagyon fontos volt számunkra, és hogy egy olyan államot hozott létre, ami gyakorlatilag talán kezdetben még a nyugatiak szemében egy ilyen ütköző államnak is tűnt. Tehát hogyha azt veszük, akkor ugye a legkeletibb határainktól már nem nyugati kereszténység van. Tehát ezért gondolom én azt, hogy István nagyon fontos volt. Ugye ő az, aki felajánlja, és ez egy nagyon fontos momentum, erre nagyon fontos kitérni, ugye, hogy Mária országa lettünk. Tehát ez az augusztusi időpont, amin azért van egy kis vita, hogy mikor, talán abban nincs olyan túl sok vita, hogy hol, de abban, hogy mikor, az ugye az, hogy augusztus 15, vagy augusztus 20, és akkor végül augusztus 15-ét is ugye megünnepeljük, ugye Nagy Boldogasszony napját, de augusztus 20-án pedig az államalapítást magát, és hát ugye a koronázásra is ezáltal emlékezünk, Szent Istvánra is, és hát később azért kellett a név felé is ezt mutatni, hogy ez mégis egy kicsit populárisabb ünnepe, ugye az új kenyér ünnepe is ez gyakorlatilag, tehát egy ilyen természeti, mezőgazdasági ünnep is lett. Ez ugye lezár egy bizonyos szakaszt az évben, és megindít egy következőt, tehát gyakorlatilag ezzel zárul a nyár általában, és egyébként el is találták az őseink, én azt gondolom, hogy látjuk nagyon jó, augusztus 20 után már gyakorlatilag majdnem mindig azt mondjuk, hogy ősz van. Úgyhogy ezért fontos, mert a néphitben nagyon belekerült, tehát István király belekerült a népdalainkba, belekerült a meséinkbe, és a hitbe is, hát ez nagyon fontos, tehát az egyházi énekeinkben benne van, fölkerült ugye nyilvánvaló módon a templomoknak a festményeire, és hát nagyon nagy tisztelete lett ezáltal, ugye lettek olyan települések, amiket István királyról neveztek el, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy példakép volt, mindenféleképpen egy példakép volt. ahogy a rock opera is mondja, ugye hát két választás volt, vagy az, hogy Róma, vagy pedig a halál gyakorlatilag, hiszen azok a népek, akik nem választották a kereszténységet, gyakorlatilag eltűntek Európából.
Ha már a kereszténységnél tartunk, mi voltunk az utolsók Európában, akik vállaltuk, vagy felvettük a kereszténységet, vagy voltak utánk mások?
Esetleg. Természetesen a keleti sztyeppéken azért még voltak mások. Az egyik utolsó, a legjobb tudomásom szerint az utolsók, azok a finnek voltak. A 12. században még abszolút pogány hitű finn törzsek éltek, sámán hitűek voltak, tátos hitűek voltak, és a svédek azok, akik megtérítik őket, de akkor még katolikus hitre természetesen, aztán tudjuk, hogy később a reformáció korától ugye protestánsokká válnak, tehát a finnek azok, tehát pont azok, akik ugye elvileg ugye a nyelvrokonaink, azonos nyelvcsaládba tartozunk, ők azok, akik legtovább kitartnak a pogány hitük mellett, és az ő országuk az, amelyik a legutolsó itt ezen ebbe a területben, ebbe a köztes Európába, amelyik felveszi a keresztény hitet.
Nos, hát akkor még egy blogban folytatjuk ezt a korszakot. Kicsit még utazunk vissza a történelemben, tartsanak velünk!
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk utolsó néhány percében vagyunk már, Szent István és Kora ez a mai témánk, Végső István történésszel. Akkor kicsit beszélgessünk néhány gondolatban a Szent István kori keresztény Kiskunhalasról.
Igen, tehát nem tudjuk ugye pontos nevét, tehát azt viszont tudhatjuk, aki figyelt eddig a Halas Annó műsorait, hogy egy ilyen 5-6 település biztosan létezhetett itt. Most mondok egy sokkal nagyobb számot, 24 darab templomhely található Halason, és Halas határában, tehát beszélünk akkor itt Balotáról is, ugye Kisszállásról is, Pirtóról, Zsanáról, tehát itt a nagy határú Halasról kell szót említeni, de 24 templomhely, én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly hely lehetett, ugye pontosan tudjuk mondjuk István király törvényéből, hogy minden 10 falunak legalább egy templomot kell építeni, ez azért azt jelentette, hogy itt azért jócskán voltak települések, azért ne szorozzuk be, hogy a 24-et, mert nem biztos, hogy egy időszakban épültek ezek a templomok, illetve lehet, hogy valamelyik település elpusztult, akkor átköltöztek, tehát hogy ezt így vegyük, ezt a 24-es számot. Ennek egy része fel van tárva, egy részéről írásbeli leírásaink vannak, és egy részéről csak feltételezzük, hogy valószínűleg ott lehetett templomhely, mert utalnak rá különböző források. Ugye ami nagyjából biztos az, hogy itt például a belvárosban, a református templomhelyén biztosan volt egy katolikus templom, tehát ennek az alapjairól vannak elképzeléseink és vannak fogalmaink. A Tabánban is kellett, hogy legyen, ott valószínűleg ott a harangos tó környékén biztosan, hogy kellett lennie a templomnak. Nagy valószínűség szerint a Sóstó környékén is volt, úgyhogy elég sok helyen fellelhető, illetve hát nagyjából az utolsó, amit régészetileg tudunk is bizonyítani, az ugye a katolikus temető mellett feltárt egyrészt egy kun keresztény temető, és mellette ott van az úgynevezett Kápolna hely, vagy Kápolna hegy, ahol szintén volt, hát nyilvánvalóban a neve is utal rá, valamiféle ima hely. Tehát ezeket a helyeket biztosan tudhatjuk, és hát ezen kívül, ahogy elmondtam, tehát akár Bodogláron, Tajón, Zsanán, Balotán, Fehértópusztán, Füzespusztán, még Harka és Kötöny térségébe is biztosan tudhatunk templomos helyekről, tehát itt mindenféleképpen voltak templomok, tehát a kereszténység elterjedt. Ez bizonyos. Aztán beszéltünk ugye arról, hogy Szent István korában jön létre a vármegyerendszer, akkor abban az időszakban mi Bodrog vármegyéhez tartoztunk. Erről a vármegyéről viszonylag azért keveset tudunk, hogy hogyan is épült fel, és mik voltak valójában a közigazgatási központja, és hogy meddig létezett. Ugye később lesz Bács-Bodrog vármegy, akkor összevonják ezt a két vármegyét, tehát ezért is keveset tudhatunk erről az időszakról. ugye királyi birtok voltunk ráadásul, tehát ez azt jelenti, hogy királyi fennhatóság alatt voltunk, és ugye eladományoznak minket. Jó ideig a Kalocsai egyházmegyéhez tartoztunk, tehát Kalocsa alá tartoztunk, aztán később kerülünk át a Váci egyházmegyéhez, tehát viszonylag elég messze van az egyházmegyénk, de Szent István korábban Kalocsához tartoztunk, ez biztos, és most is ugye már visszacsatoltak minket a kalocsai érsekség alá. Tehát ennyi nagyjából az a forrásmennyiség, amit tudhatunk, mind régészetileg, mind egyéb forrásokból, egyházi forrásokból főként. Én azt gondolom, hogy fontos ezt tudnunk itt Halason, hogy ezért egy jegyzett település voltunk, bár nem tudjuk a nevét pontosan, de mégis ezen a környéken kellett, hogy legyenek települések, és a korabeli térképek alapján pedig ezt a helyet úgy tudjuk beazonosítani, hogy Bodrog vármegyéhez tartozott, és a Kalocsai egyházmegyéhez.
Tehát nagyon nagy történelmünk van, vagy elég mi hosszúra visszanyúló, bárhogy is hívták városunkat. De ezt mindenképpen jó tudni, hogy ilyenek vagyunk. Nos, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat, és hát ma is sokat tanultunk erről a korszakról is. És hát tartsanak velünk legközelebb is a hallgatók, egy hónap múlva találkozunk, viszont azért addig is, csak hogy egy kicsit a jövő hétvégére már előre tekintsünk, hiszen egy jubileumi alkalom lesz, egy jubileumi este délután, a 10. alkalom megrendezésre kerül a zenélő szélmalom, a Sáfrik szélmalomnál. Hát arra is várunk mindenki sok szeretettel. Nagyon sok jó program lesz, nagyon sok érdekes zene, és lesz egy sztárvendég is, a Kaláka együttes, azért őket is megemlítem, hogy mindenképpen várunk mindenkit jövő héten szombaton 16 órától, ugye, a Sáfrik szélmalomnál.
Igen, pontosan, tehát szeptember 2-án 16 órától mindenkit várunk a Kölcsei utcába.
Na, köszönöm szépen István, hogy itt voltál ismét, és hát jövő hónapban ugyanígy várunk sok szeretettel.
Köszönöm én is a lehetőséget.